Eljő az embernek fia a felhőkkel, nagy dicsőséggel. Ki előbb eljött a testben, nagy szerítséggel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk a mi Urunkat az éneklapunkról, amit a múlt héten vettünk éneket. Énekeljük az énekünket. Adventi hírnök, így kezdődik, friss fenyő ág. Első és második verszakát énekeljük ennek az éneknek. Adventi hírnök, friss fenyőhág, lobog az első gyertyalánk, karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt, bújjong a szívünk, darra gyúl, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök, friss fenyőhág, lobog már két kis gyertyalánk, ha zörget Jézus, jól figyelj hám, betír a szívünk ajtaján, hújjong a szívünk, darra gyúl, nincs már messze az Úr. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Arra bátorítok mindenkit, hogy vigye el ezt az éneket magával, értelemszerűen majd jövő héten már három gyertya fog égni az adventi koszorún, akkor így énekeljük az első három verszakával ezt az éneket. Folytassuk Isten tiszteletünket, és most már a kirakott ének következik, 304. dicséretünket énekeljük. Énekeljük a dicséretet a következőképpen, az első négy verszakát énekeljük az énekeskönyvből, majd az utolsó két verszakát is elénekeljük, tehát összesen 6 dallamot fogunk énekelni. 304. dicséretünk első 4 verszaka, majd a 8. és a 9. verszak.
Mindből gyümölcsöt hozzon, mert várlak valóban. Ó, te kis, de Sámuel, jöjj el már Sílóba. Az utat egy gyengesed, szívemben a mérged, csőröm gyökért égesed, lelkemről a kérget, te a keménységet vedd ki, hogy meglágyulhassak, magas gerendát szedd ki, szememből, hogy lássak. Bennem az Úr temploma, általad készüljön, vesszen a bűnnek nyoma, lelked újjá szüljön, tózd a személyedre, egy gyarló világ van, dicső jelenlétedre, nőjön le hadágon, tégy szívedre pecsétül, mélyekül karodra, csak számodra, mind végig velem maradj, mennyei erővel, oltóm óráján ne hagyj, jövel, amen,
mint ahogyan egykor az ige bizonságtételről bizonságtételre adódott tovább, így adjuk mi is egymásnak gyülekezetünk Bibliáját. Megkérem dr. Puskás Attila testvérünket, hogy adja át a Szentírást.
Kedves testvérek, elolvastam azokat az igéket, amelyeket a testvérek beleírtak a Bibliánkba, és meg kell mondanom, hogy nagy örömet szereztek ezek az igék, mert jó volt olvasni így egybe azokat az igéket, amelyek a Úristenhez vezetik az embert, az egyes embert. És olyan boldogság volt az, hogy látom, hogy mindenki, aki ebbe a Bibliába eddig beleírta a kedves igéit, az Úr gyermeke, és olyan igéket választott, amelyek személy szerint megérintették, és az Úristenhez vezették. A feleségemnek is egy ilyen igét, a feleségem is egy ilyen igét választott, ezt írta be. Lukács evangélium a 10.11. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Hát kevés olyan ige van a Bibliában, amelyik ennyire személyhez szóló, mert a feleségemet Mártának hívják, és bizony nagyon többször is találkozott már ezzel az igével, és nem véletlenül választotta ő ezt. Visszaemlékszem arra az időre, amikor még úgy jártam a templomban, hogy tulajdonképpen semmilyen következménye nem volt annak, hogy én az igét hallottam itt ebben a templomban, de mégis az Úristen kegyelme folytán én is találkozhattam az Úristennel, méghozzá idén május 8-án, amikor kegyelméből megváltott és magához szólított, és most már a Úristen követője tudok lenni. Ekkor így szólt hozzám az Úristen. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzem. Ezen az igén, amit kaptam megtérésem alkalmával, sokat gondolkodtam, mert hát az persze nagyon jól esik az embernek, hogyha Isten megengedi neki, hogy örvendezzem. De milyen az az ember, aki ezt a örömet az Úristentől megkapja? És hát természetesen megpróbáltam értelmezni, és az Úristentől elkérni, hogy mi lehet az ő szándéka ezzel az igével, mit akarsz, Uram, hogy én cselekedjem. Elolvastam az igének, ez a Prédikátor könyvének az 5. 19. verse volt, és elolvastam az előtte lévő szakaszt, és az így szólt. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. De azért elgondolkodtam, hogy hát Istenem, hát tényleg ezt szeretnéd, hogy én egyek, igyak, éljem az életemet, és élvezem a te jóságodat, adományaidat, akkor mi a változás az én életemben? Hát eddig is tulajdonképpen ezt tettem, és nem éltem rosszul, sőt, minden ajándékot megkaptam. Én tudtam, hogy az Istentől valók ezek az ajándékok, de nem tudtam, hogy akkor ezzel most mi volna a szándéka az Úristennek. Egy dolgot azonban itt megtanultam a gyülekezetben, és ezért hálás vagyok az Úristennek, hogy a Bibliát úgy kell olvasni mindig, hogy nem az részből kell magyarázni az egészet, hanem éppen fordítva, az egészből kell magyarázni a részt. Ez azt jelenti, hogy meg kell ismerni az egész Bibliát. El kell olvasni, meg kell ismerni Istent, meg kell ismerni, mi az Isten akarata az egész Biblia kijelentésében, és akkor kapunk egy olyan vezetést az Úristentől, az igén keresztül, ami mindig eligazít helyesen értelmezni egy-egy adott igét. Ilyenkor, amikor az ember felteszi a kérdést az Úristennek, hogy mondd meg, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, akkor időnként várni kell. Meg kell várni, amíg az Isten választ ad. Nem mindig azonnal adja meg a választ. Nekem körülbelül július környékén, július közepe tájékán adta meg a választ, amikor a Bibliában, a napigében oda jutottunk az apostolok cselekedete 20. részéhez, ahol a 24. versben ezt olvastam. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ekkor értettem meg, hogy valójában az az öröm, mert egyébként a Károli fordításban ez úgy szól pontosan, hogy de én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat örömmel, csak az új fordításban ez a szó kimaradt. Tehát ez az öröm, amit én megkaptam az Úristentől a megtérésem alkalmával, ez arra szolgál, hogy nekem futnom kell. Hát én semmit nem szeretek kevésbé, mint a futást, de hát természetesen itt egy szellemi-lelki futásról van szó, amit viszont nagyon szeretek. És az a futás, amit nekem az Úristen rám helyezett, az a szolgálat. Tehát azt a feladatot kaptam az Úristentől, hogy ne magamat hirdessem, hanem Jézus Krisztust hirdessem a gyülekezetben, szóban, tettben, cselekedetben, újságon keresztül, mindenhogyan. És ilyenkor az ember hall egy nagy durranást, eldördül a startpisztoly. Mert ugyanis ilyenkor egy pályára állítja az embert az Úristen, mert azon kell futni, egy pályán kell futni egyenesen a cél felé. Pál apostol többször használja ezt a képet, hogy egy futás a szolgálat egyenesen az Istenhez vezető úton. Hát én elkezdtem ezen, hát úgy lassan-lassan futni, és egy hatalmasat estem. Az első mert ugyanis nem vettem észre, hogy ezen a pályán akadályok vannak. Ez a futás, ez valójában egy akadályfutás. Na most egészen konkrétan az augusztus végi megbeszélésről van szó, ahol valóban nem szentlelkesen mondtam a magamét. A lényeg az, hogy Steinbach Józsefnek volt az 1 Korintus 4-hez fűzött igemagyarázata, abban azt írta, hogy szentelkes művészet valakihez úgy szólni, hogy az ne tűnjön felfúvalkodottságnak, és megújuláshoz vezessen, nem megkeményedéshez. Hát én nem tudtam azon a megbeszélésen így szólni, és hát ezért én most ezt az alkalmat is szeretném kihasználni, hogy bocsánatot kérjek. A Takácsházas pártól is, és az egész gyülekezettől is. Bizony nem voltam ilyen művész, hogy ezt megtehettem volna. Na most miért történnek az ember életében ilyen bukások? Mi történt velem? Ennek két oka van. Futni erőből, akaratból, küzdelemből lehet, tehát lendületből lehet. Na most, hogyha valaki csak futkározik a pályán, és nem a célra tekint, hanem megpróbál csak úgy immelámmal, akkor nincs lendület. Tehát egészen biztos, hogy az egyik ok az volt, hogy nem kértem el az Úristentől azt az erőt, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy ezeket az akadályokat én vegyem. A második pedig az, hogy ha láttak a kedves testvérek akadályfutót, mereven előre tekint, előre, a célra szegezi a tekintetét, nem téveszti el, és nem lefelé néz, mert lefelé csak a bűn van. A testvérek biztos ismerik, én Pétó Bélától hallottam, lelkipásztortól hallottam azt a hasonlatot, hogy melyek a három átkozott irány, és melyik a három áldott irány. A három átkozott irány az a lefelé, a hátrafelé és a kifelé, a három áldott irány az a felfelé, az előre és a befelé. Felfelé az Isten, előre Jézus Krisztus, befelé a Szentlélek. Tehát mereven, előre szegezve a tekintetet Jézus Krisztusra kell néznünk ahhoz, hogy a pályánkat meg tudjuk futni, és ne bukjunk el. Így kaptam aztán a harmadik igét, ami a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első két verse, tanulságul. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hitszerzőjére és beteljesítőjére. Ezzel a szándékkal szeretném továbbadni ezt a Bibliát egy kedves lelki testvéremnek, hogy közösen mindannyian nézzünk előre Jézusra, nézzünk fel Jézusra, a hitszerzőjére és beteljesítőjére. Suhajda Erzsikének szeretném átadni a Bibliát.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvérem, a bizonyságtétel után halljuk Istenünk szavát egy másik igéből, Máté evangéliuma 25. részéből olvasom az első 13 verset. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, minnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szűzek mind felébredtek és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által háladással köszönjük neked, hogy az adventi időszakban te vagy az, aki közeledsz velünk. Köszönjük neked, Urunk, végtelen lépteidnek számát, ahogyan a világ kezdetétől fogva te az emberhez szólsz, megérinted, megváltoztatod az életét. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi legtöbbször a külsőt szeretnénk megváltoztatni. Bocsásd meg, hogy olyan terveket formálunk, amely egész világunkra kiterjed, hogyha így vagy úgy lenne valami, akkor egészen biztosan megváltozna a mi életünk is. Urunk, eljön az az időpont is életünkben, amikor már látjuk, hogy a világ megváltó tervek azok nem a mi kezünkben vannak, csak a családunkat szeretnénk megváltoztatni. Férjünket, feleségünket, gyermekeinket és szüleinket. És mikor eljön a mi időnknek alkonya, akkor látjuk meg, hogy nekünk kellett volna megváltoznunk. És akkor már csak könnyezünk, fáradunk dolgokat, hogy elszalasztottuk azt az időt, amelyben megtehettük volna mindezt. Így, Urunk, adventnek idejében, amikor te közeledsz felénk, tégy bennünket készé arra, hogy ne restként várjuk a te eljöveteledet, hanem igyekezzünk mi magunk is feléd. Urunk, itt nem a kegyelemről van szó, hogy be kellene segítenünk, hanem arról az elfogadásról, arról a találkozásról, amelynek advent ideje is különös lehet. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért is, hogy ebben az időszakban, minősített időben, amikor hozzád fordulunk és meglátjuk magunkat, akkor hadd kérjük bűneink bocsánatát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amivel tönkretettük a te utadat, érkezésedet, és bocsásd meg mindazt, amivel tönkretettük a másikhoz való utunkat is, hogy járhatatlanná vált, hogy nem csak hepe-hupa van rajta, hanem átjárhatatlan gödör is, amelyet csak te tudsz betölteni. Imádkozunk hozzád, Urunk, küldd el szent lelkedet, hogy megértsük a te szavadat, igédet. Kérünk, hogy légy vigasztalója a gyászolóknak, légy bátorítója az emlékezőknek, és te légy orvosa a betegeknek, mindazoknak, akik most is talán ezekben az órákban is kórházi ágyakon, vagy éppen műtétben vannak. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 234. dicséretünket énekeljük első versszakával. Testvérem, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliumában, a 14. részben az első 3 verset olvasom. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a múlt héten, amikor Istenünk igéjét hallgattuk és olvastuk közösen, akkor megállapítottuk, hogy ugyan nyugtalanság van ebben a világban, de mégis lehet egy biztos pont, mégis lehet reménységünk arra, hogy Jézus Krisztus objektíven eljött erre a világra, hogy tőlünk független valóság az ő testetöltése, szenvedése, kereszthalála és feltámadása. És megállapítottuk azt is, hogy őseinknek igaza volt, amikor a 18. században megállapította Bod Péter, református atyafi prédikátor, hogy Krisztusnak 4 adventusza van, midőn testben megjelent, midőn a szívbe bészált, és az embert megérinti, midőn halála órájában elmegyen az emberhez, és midőn eljő az utolsó ítéletre, hogy mindez igaz. Jézus Krisztusnak búcsú beszédéből olvastam fel néhány mondatot, néhány sort. Sokan ezeket az igéket kívülről tudják. Sokan sokszor hallották, mások pedig még többször mondták. Jézus szól, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Krisztus előtt a 3. században élt egy filozófus, egy görög filozófus, Epikurosznak hívták, aki a természet filozófiának a követője volt. Logikai tanításából csak az igazság kritériumára vonatkozó megállapítását ismerjük, hogy tudnélik az élőlények alapvető és elsődleges érzésének a gyönyörűséget és a fájdalmat tekinti. Ennek megfelelően azt mondja Epikurosz, hogy amikor valaki valamit helyesen tesz, az gyönyörűséget okoz, ezt értették később félre, ezt hedóniának szokták mondani, amikor pedig valaki valami rosszat, téveset tesz, akkor azt a fájdalom érzete kíséri. Hogyha etikailag vizsgáljuk, azaz, hogy mit cselekedjünk, vagy mit kellett cselekednie annak az embernek, aki Epikurosz tanításának megfelelően élt, akkor ő azt mondta, hogy legyen a legfőbb a lélek nyugodt, indulatmentes állapota. A zavarmentességet pedig egy görög szóval illette, ezt úgy nevezik, hogy ataraxia. Miért mondom mindezt? Azért, mert ebben az igében, amit felolvastunk, ugyanez a görög szó szerepel. Nyilván nem az ataraxia, a zavarmentesség, hiszen az a, az a fosztóképző, hanem ennek a gyökere a tarasszó nevű ige, ami pedig éppen a zavart jelenti. Több esetben olvassuk ezeket a szavakat, ha nem is így mondta Jézus, hiszen ő görögül nem beszélt, de vele kapcsolatban is. Az egyik ilyen ige, amikor vele kapcsolatban ez a zavar megjelenik, egy történet, amikor rátekint a 38 éve beteg emberre, aki a Betesda partján fekszik, és várja azt, hogy valami csoda történjen. A korabeli néphit szerint pedig az Úr angyala néhányszor oda ment a Betesda tavára, rászállt erre a tóra, és felkavarta ennek a vizét. Most hát erről van szó. Felkavarja az iszapot. Feljön mindaz, ami a mélyben van. Olyan zavarodottá válik. Aztán Jézus Krisztus személyével kapcsolatban is olvassuk, hogy ő maga megrendül, ő maga is elkezd sírni, könnyezni, amikor barátja Lázár sírjánál van. Ugyanez a kifejezés szerepel a Szentírásban ott is. És harmadszor hadd mondjam, bár több előfordulása van Jézus Krisztussal kapcsolatban, amikor a Gecsemáné kertjében imádkozik, és azt halljuk, hogy egész lényében megrendült a mi Urunk Jézus Krisztus, nos hát ott is ez a kifejezés van a Szentírásban. Most mégsem azt mondja Jézus, hogy legyünk Epikúrosz tanítványai. Jézus mégsem azt tanácsolja, hogy legyünk olyanok, akiknek az élete zavarmentes, akik ataraxiában élünk, hanem azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, hanem higgyetek Istenben, és hogyha Istenben hisztek, akkor annak az lesz a következménye, hogy hisztek én bennem is. Jézus erre bátorítja az egykori tanítványait, a ma igeolvasóit és ige hallgatóit. Ne nyugtalanság legyen a ti szívetekben, akkor sem, amikor a külső környezet minden eszközével ezt próbálja elérni. És nyilván ennek van valóság alapja is, de azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Miért? Azért, kedves testvérek, Jézus megmagyarázza a tanítványoknak, mert elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük Tamási Áronnak sokat idézett gondolatát és mondatát, miszerint azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Az otthon teremtés az embernek a másik nagy vágya. Belső igény. Egy olyan hely, ahol levethetjük a mi szerepeinket, ahol teljesen önmagunk lehetünk. Az otthon olyan helye a mi életünknek, amelynek minden zegét és zugát ismerjük, és minden négyzetcentiméteréhez emlékek sokasságával kötődünk. Gondoljátok végig, hogyha végigmentek a lakásotokban, végigmentek az otthonotokban, akkor tényleg így van. Emlékeztek arról, hogy hol tanult meg a gyermeketek először járni, emlékeztek arra, hogy mikor esett el, miért ütötte meg. Minden egyes négyzetcentiméteréhez emlékek kötnek bennünket. De az otthon hordozza a mi örökségünket is. Nem csak abban az értelemben, hogy tudjuk, hogy melyik csetreszt hol vásároltuk, hogy melyik kis kőnek milyen üzenete van számunkra, hanem az otthon a szellemi örökséget is jelenti. A történeteket, az anekdótákat, minden családnak vannak saját személyes történetei, minden családnak megvan a saját személyes múltja. Az otthon jelenti a közös imádságoknak a szinterét, a könyörgéseket. Az otthon jelenti a közös étkezéseket, azokat az ízeket és illatokat, amelyeket megmásíthatatlanul csak ott és csak akkor éreztek, még akkor is, hogyha olyanok vagytok, mint én, aki nem érez egyébként illatokat. De nem csak a lakás számít otthonnak, hanem otthonnak számít az az utca, ahol felnőttetek, otthonnak számít az a település, amely kibontakoztatta a ti jeleneteket, és otthonnak számít az a haza is, amely táplál minden egyes gyümölcsével, és majd amely befogad a sírhantyába is. Igen, kedves testvérek, Jézus erről az otthon teremtésről is beszél. Azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Elmegyek, hogy otthon legyetek ebben a világban, és otthon legyetek majd nálam. Ezt mondja Jézus. Mi pedig gyakran úgy éljük az életünket, mint ahogyan egyik lelkipásztor testvérem éppen ehhez az igéhez fűződő kis személyes történetét mondta el, hogy mégsem fogadjuk el a segítséget. Nem is olyan messze egy lelkész jegyzi fel, hogy egy hideg, talán őszi éjszakán vagy nappalon egy kis cica ment be a parókia udvarára. Keservesen nyávogott. A lelkész kikészített neki egy kis ennivalót, néhány hetes volt a macska, tejet adott neki, egy kis olyan fogyasztható húsit, amit már megehetett. És mivel hideg volt az idő, egy kis kuckót is készített neki, hogy bevackolja magát. Ám, amikor a cica meglátta őt, messzire elszaladt. Az ételt nem fogadta el, mert valami űzte, valami hajtotta szegényt. Így mondja, hiába tettünk ki neki ennivalót, hogy ehessen, ha akar, meg meleg búvó helyett, semmi nem kellett, csak nyávogott, és rögtön elszaladt, gyorsan. Amint megpróbáltuk jó körülmények közé segíteni, elment. Éjszaka is nyávogott, elég panaszosan. Azután reggelre végleg itt hagyott bennünket. Nem hagyta, hogy segítsünk rajta. Nos, kedves testvérek, amikor a nyugtalanságról beszél Isten igéje, amikor az otthonról beszél Isten igéje, akkor gyakran vagyunk olyanok, mint ez a kis cica, hogy bár megvan mindannyiunkban az az ősi lelki igény, az a belső vágy, hogy a nyugtalanságot felváltsa az otthonnak a nyugalma, békessége, melege, szeretete, felváltsa annak jó illata, a szerep nélküliségnek a világa, ahol egészen egyszerűen valóban jó lenni, mégis, amikor valaki megnyitja az otthonát, házát, lelki értelemben, akkor azt mondjuk nem kell. Nem kell. Csak sírunk és rívunk tovább, úgy ahogyan a költő mondja, ha nem is olyan régen énekelt és tanult dicséretben. És ugyanúgy nyavalygunk, mintha semmi sem történt volna ebben a világban, hogyha nem volna változás, hogyha nem volna lehetősége arra az embernek, hogy egészen újat kezdhessen, hogy befogadott legyen. Hát Jézus ezért mondja az egykori búcsú beszédében, mai adventi üzenetében, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben. Higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek, és ha majd elmentem és helyet készítettem, ismét eljövök, és magam mellé vesztek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Jézus az előkészítő. Van egy újabb görög szó, de ezt szerintem mindannyian ismerjük, a domus kifejezés, az otthon kifejezés. Megint csak itt a Szentírásban ezt mondja János evangélista, hogy Jézus az, aki előkészíti az otthont. Ő a prodomos. Gyökösi Bandi bácsi jegyzi meg, hogy a prodomos az volt, aki egy hadsereg érkezése előtt elkészítette azokat a hajlékokat, ahova megszálltak, ahova beszállásoltak katonákat. az idősebbek tudják, akik a háborút átélték, hogy mit jelent mindez. A feleségem nagymamája is sokszor elmondja azt, hogy az ő idejükben a második világháború alatt jött a hadsereg, és kiürítették a tiszta szobát, az első szobát, és nekik hátulra a kamrába, konyhába kellett menniük. Demeter József, a tisztelt úr idejében is ez történt itt, a pomázi parókián, hogy kiürítették, mert előkészítették valakinek, aki elfoglalja majd azt. Jézus az a pro domos, aki előkészíti számunkra az otthont. A bevezető sorokban azt mondtam, sokszor halljuk ezt az igét. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Aztán azt is mondtam, hogy sokszor mondjuk ezt az igét. Legtöbbször temetések alkalmával. Amikor a nyitott sírnál állunk, akkor Jézus szavára figyelmeztetjük a családot, és figyelmeztetjük saját magunkat. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Életünknek döntő pillanataiban segítségre van szükségünk. Ha csak a nagy pillanatokat nézem, akkor felnőttként a legfontosabb és legterhesebb pillanatai az életünknek az, amikor házasságot kötünk, és amikor valakit eltemetünk. Ekkor segítségre van szükségünk. És ebben az igében mindkettő egyszerre jelenik meg. Amikor azt mondom, hogy legtöbbször a nyitott sírnál mondjuk, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, az én atyám házában sok lakóhely van, akkor arra utalunk, amit énekeltünk is. A 234. dicséretben azt hiszem mindannyiunknak feltűnt. Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért, hogyha jön a végóra, mellénk álljon, hazatérésre készen találjon. Erre mondja Jézus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Meg arra is, amikor az ember odáll valaki elé, belenéz a szemébe, és azt mondja, szeretlek. És hogy feleségül vesznek, férjül megyek hozzád. A korabeli időkben, Jézus korában, néhány évvel ezelőtt, erről egy külön igehirdetés is elhangzott, emlékszem rá egészen világosan, amikor egy férfi eljegyezte az ő, mondjuk már az akkori szóhasználattal a feleségét, akkor bement a leánynak az apjához, és rendezte a jegyajándékot, rendezte annak a lánynak, mondjuk így a jegyességi árát. És ekkor a jegyesség után, a házasságkötésig minimum egy évnek kellett eltelnie. Ennek egészen praktikus oka volt, a praktikus oka pedig az volt, hogy a leány, vagy akkor a jegyese, tisztán megye a házasságba. De ez az egy év a felkészülésnek az időszaka is volt. A mennyasszonynak és a vőlegénynek is fel kellett készülni a házasságra. A mennyasszony úgy készült a házasságra, hogy körbevették barátnői, körbevették a családban lévő idősebb asszonyok, és megtanították neki azt, hogy mi lesz a feleségnek a feladata, mi lesz a feleségnek a dolga ebben a kapcsolatban. Ezért olvastam fel a 10 szűz példázatát Jézus Krisztus utolsó időkre vonatkozó beszédeiből. A vőlegény barátnői, a család női tagjai felkészítették a mennyasszonyt. És a mennyasszony a példázat szerint felkészült. A vőlegének pedig haza kellett mennie, és otthont kellett építenie a felesége számára. És amikor eljött a házasságkötésnek a pillanata, akkor a vőlegény a saját otthonába vitte be a mennyasszonyt. Ha valaki látott már fényképeket zsidó esküvőről, az tudja, hogy a zsidó esküvőn van egy baldahim. Nos, hát ezt jelenti. Az otthont jelenti. A vőlegény otthonát jelenti. És mit mond Jézus? Azt mondja Jézus, hallgassuk csak ezt a képet. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem és helyet készítettem, ismét eljövök, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Jézus egy képbe sűríti életünk két nagy pillanatát, advent két nagy üzenetét, a vele való találkozást, mint a jegyesség és házasság képét, és azt a pillanatot, amikor majd utolsót dobban a mi szívünk. Kedves testvérek, ebben az adventi időszakban Krisztus bennünket szeretne felkészíteni erre. Szeretne felkészíteni a vele való találkozásra, a vele való közösségre, és szeretne felkészíteni arra, hogyha majd odaállunk az ő színe elé, akkor készek legyünk. Az advent mindig az időnek a minősített formája. Viccesen szoktuk mondani otthon is, hogy te rosszabb vagy, mint a mennyasszony, az legalább hamarabb elkészül, de adventben van idő a készületre. A 4 hét pontosan erről beszél, hogy felkészült gyermeke lehetsz az Úrnak. Szállj erre órákat, perceket, szállj időt az ige olvasására, szállj időt az imádságra, szállj időt Jézus Krisztusra. Mert ha nem, úgy jársz, mint a példázat rész szűzeknek a zöme, hogy amíg a felkészülés minősített alkalma lenne, addig ők vásárolnak. Ezt mondja az ige, nem most, 2000 évvel ezelőtt. Amikor felkészülésre volna idő, akkor ők vásárolnak. Mert csak így lehet a vőlegény érkezésére odaérni. Így lehet a vőlegényt tisztán, szeplőtlenül fogadni. Legtöbben, akik itt vagytok az Isten házában, életeteknek földi részét odaadtátok egy másik embernek, férjeteknek, vagy feleségeteknek. Miért tettétek ezt? Azért, mert bíztatok benne. Azért, mert valaki valamikor azt mondta, hogy szeretlek. Azért, mert valaki valamikor azt mondta, hogy egy életen keresztül hűséges leszek hozzád. És ezt elhittétek. Elhittétek, hogy nem él vissza a ti bizalmatokkal. Elhittétek, hogy becsületes. Elhittétek, hogy ő minden nemes szándékkal közeledik felétek. És amikor így gondolkodunk a gyermekeinkről, akkor ezzel a reménységgel fogjuk majd őket elengedni. Hogy akit odahoz, akit bemutat, akire azt mondja, hogy szeretem, akkor annak a szavában szülőként is bízhatunk. És amikor ezt az igét hallod, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmentem és helyet készítettem, ismét eljövök és magam mellé vesznek titeket, akkor ezt az igét nem egy ember mondja, nem a férjed és nem a feleséged, nem a szerelmed, hanem az életed mindent odaadó Isten mondja Jézus Krisztusban. És ha olyan bátor vagy, hogy emberi szóra évtizedeidet felajánlod, hogy vele tűrök, vele szenvedek, hogy sem egészségben, sem betegségben, holtömig vagy holtáig el nem hagyom, akkor engedj ennek az élő Istennek, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akiben nincsen változás. Engedj annak az Istennek, aki szeretetét megbizonyította Jézus Krisztusban, őt halálra adta azért, hogy te élhess. A Szentírásnak az egyik nagy mondata az, hogy Isten azért küldi a fiát, hogy te élhess. Hát vízd rá életedet erre az ígéretre, erre a szóra, erre a jézusi kijelentésre. Mert akkor Krisztus, mint a te jegyesed, felkészít a vele való találkozásra itt, és majd egykor oda át. Biztos tudod azt is, hogy milyen volt az első otthonotok. Én emlékszem, hadd mondjak el ennyit, nem szoktunk ezekről beszélgetni, hogy amikor a feleségemmel összeházasodtunk, akkor a nagyszüleimnél, egészen pontosan a nagyapámnál kaptunk két szobát. Ilyen kocka, 60-as években épült ház, első két szobáját kaptuk. És akkor volt még egy hét a Nász utunkig, akkor oda költöztünk, nagyon-nagyon boldogok voltunk. Tudjátok, akkor is boldogok voltunk, amikor a feleségemnek idézőjelben a Nász ajándékom az volt, hogy elkezdtük betonozni azt a szobát, és az ablakon keresztül kellett bemenni a szobába, amelyen már egy kicsit megkötött a cement. Nos hát, így kezdte az ember sokszor az életét, és ti is el tudjátok mondani, de jobb volt, de boldogabb volt, de otthon volt. Két kis szoba. Isten ennél sokkal többet ígér, sokkal nagyobbat ígér. A vele való teljes közösséget ígéri. A benne való életnek kibontakozását, dinamikáját, szépségét, gyönyörűségét. És erre készít bennünket advent időszaka. És ez igaz akkor is, amikor már csak fogod a te szeretednek kezét, és elengeded magad mellől. Mert hazahívja az Úr. És közben tudod azt is, hogy valaki más fogja a te kezedet, és az övét is. Az a bizonyos prodomosz, Jézus, a helykészítő, aki otthonába vár. Amen. Válaszoljunk testvéreim, fennállva az igére. 421. dicséretünket énekeljük első és negyedik versszakával.
Tudom, hogy közel, mestere.
sokára hív az Úr. Jöjj haza, jövel gyermekem, kitárt karjával vár az Úr. Gyert, pihenj, nyugodj, heblem.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük neked, hogy ami Urunk megérkezik hozzánk. Aki eljött egykor testben, az megszólít bennünket szent lelke által, s magához vesz az ő otthonába. Legyen ezért dicsőség neked. És köszönjük, hogy ebben az időszakban, az adventi időszakban, a felkészülésnek az időszakában mi megbánhatjuk bűneinket. Rendezhetjük azokat az emberi kapcsolatainkat, amelyekről úgy gondoltuk, hogy rendezetlenek. Megfoghatjuk annak a kezét, akik mellénk rendeltél. És kereshetjük közösen az utat, feléd vezető utat, hogy majd egykor te fogd a mi kezünket, és vezess bennünket a te hajlékodba. Urunk, egyik énekünk azt mondja, hogy szívemet szállásnak felajánlom, ígét pedig arról beszél, hogy te ajánlod a te országodat, a te otthonodat, hogy végre otthon legyünk, hogy ne űzött vadként, vagy nyávogó emberként éljük mindennapjainkat, hanem olyan emberként, aki elmondhatja fájdalmát, keserűségét, baját neked. És hisszük, hogy akiket megsebeztél, azokat meg is gyógyítod. Így imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyermekeinkért, akik most készülnek. Arra készülnek, hogy majd advent utolsó napján, itt a templomban, szenteste, elmondják a te titkodat, történetedet. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, a most is kórházi ágyon fekvőkért. Gyógyítsd őket, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért, hiszen az eltelt majd két évtized mégis olyan világos és fájdalmas, mintha ma történne szerettünk elvesztése. Urunk, gyógyítsd a sebeket, a gyászolóknak is, akiknek friss a fájdalmuk, akik az elmúlt héten álltak meg a nyitott sírnál, vagy éppen emlékeztek szerettükre. Szent lelked gyógyítsa, vezesse és vigasztalja őket. És vigasztald, Urunk, népünket, nemzetünket, kérünk, hogy adj békességet a háborgó világban, szent lelked és igéd által. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Kedves testvérek, ahogyan látjátok, templomunk felújítása befejeződött. A jövő heti presbiteri döntés után történhet majd a végszámla kiegyenlítése. Minden eddigi és ezutáni támogatást is szeretettel köszönünk. Karzatfeljáró ajtónkra kifüggesztettük a 2016. évi választói névjegyzék munkapéldányát. Kérem, hogy vizsgáljuk meg. Ezen a listán mindazok szerepelnek, akik november elejéig rendezték az egyház fenntartói járulékot. Ha valamilyen hiányt, elírást látunk, kérem, hogy jelezzük. December 12-én 15 és 18 óra között jótékonysági advent, jótékonysági babamama kör lesz. Nagyon sok kedves alkalommal készülnek a mamák, akik a babamama körbe járnak, gyermeksarokkal, meseolvasással, énektanítással, egy kis kóstolófal, karácsonyi díszek készítésével és vásárával, 500 forint lesz családonként a belépő, ezt a gyülekezet rászoruló családjainak ajánlják fel. December 13-án 15 órától kézműves karácsonyi foglalkozásunk lesz, ahol mézes kalácsot sütünk, gyertyát mártunk, karácsonyi díszeket készítünk, és keresztény könyveket is vásárolhatunk. Megköszönöm mindazokat az adományokat, melyek az országos kék vödör akcióra érkeztek, köszönjük a tartós élelmiszert, és köszönjük a pénzadományokat is. A gyűjtési időszak december 15-ig tart, de kérem a testvéreket, hogy december 13-áig, tehát jövő vasárnapig próbáljuk meg adományainkat eljuttatni. Megköszönjük azokat az adományokat is, melyekkel gyermekeink csomagját támogatták testvéreink. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. november 21-én életének 73. évében elhunyt Gál Ferenc testvérünk. Az óbudai temetőben december 3-án tartottunk megemlékezést. 2015. november 13-án életének 53. évében elhunyt Varga András György testvérünk, temetése december 4-én volt református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. Fájdalommal hirdetem, hogy halottaink vannak. 2015. november 28-án életének 71. évében elhunyt Spenik József testvérünk, temetése december 7-én 13 órakor lesz városunk ravatalozójából. 2015. november 10-én életének 64. évében elhunyt Kummer István testvérünk, temetése december 11-én 9 órakor lesz az óbudai temetőben. 2015. december 6-án, Isten tiszteletünk után harang szól Erdélyi Ildikó halálának 18. éves évfordulóján. Emlékeztek, szerettei! Alkalmainkat hirdetem, a holnapi napon 9:30-tól babamama kör lesz, 18 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, 7:30-től bibliaolvasókör, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, 7:30-tól felnőtt konfirmáció alkalom, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra, szombaton a jótékonysági babamama kör. Vasárnap istentiszteleteink lesznek 9 órakor és 10:30-kor Csobánkán, illetve Pomázon. Pomázi istentiszteletünkön megkereszteljük Csaba Dominiket. Délután 3 órakor kreatív gyermek délután tartunk, és 18 órakor pedig presbiteri ülésünk lesz. Még egy meghívó van a kezemben. Molnár Bruder Géza igazgató úr küldte levelét a Pomázi Mátyás király iskolából. Jövő héten szombaton, december 12-én 12 és 14 óra között az iskola vendégül látja a rászorulókat az iskola udvarán. Egy tál meleg étellel szeretne hozzájárulni az ünnepekhez. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és Isten tiszteletünk vége is elközelített. 511. dicséretünket keressük meg, és utolsó versszakát énekeljük el.
Hunyó szemembe vést keresztedet, ködöt hoztatva látta szenteget, földárnya fut, menny fénye megjelent.
A reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Most rendhagyó módon itt a szószéken köszönök el a gyülekezettől, a tisztelt urat arra kérem, hogy majd a kijáratnál is be kell mennem most a lelkész hivatalba. Áldás, békesség.